Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket itt az idei év első eseményén. Első olyan, ami Debrecenben kerül megrendezésre, most már egyre jobb a hang. Sziasztok! A mai témánk az idővel kapcsolatos, mindent a maga idejében. És próbáltuk Jézussal is összekötni a jézusi időmenedzsment. Először is én arra kérem a válaszadókat, hogy mutatkozzanak be. Nem tudom, hogy ki az, aki valakit nem ismer, az majd kiderül. És mondják el, hogy ők hogy viszonyulnak az időhöz.
Hát tudjátok, én elég lassú vagyok, úgyhogy én eléggé így viszonyulok az időhöz. Szóval nekem van időm úgy általában. És amúgy a nevem az idő. Nem, Tokodi László vagyok, igen, Domonkos rendi szerzetes. És talán az a szerzetesség az, ami úgy tényleg az időhöz jobban kapcsolódik. Mert a papjunk az nagyon elveszi az időt, viszont a szerzetesi életem az sokkal inkább szól így az Istenről, és hát így az időtlenségbe jobban átemel engem.
Sziasztok, jó estét! Arany Barbarának hívnak, én a református lelkész vagyok, a Debrecen Úrréti Református Gyülekezetnek vagyok az egyik lelkésze, ez a legfiatalabb, alig 5 éves református gyülekezet Debrecenben. Én amikor a felkérést kaptam erre a témára, így visszakérdeztem, hogy jó, de hogy én így harcolok az idővel, szóval azt tudom mondani, hogy nekem is vannak kérdéseim az idővel kapcsolatban, de pont nemrég nagyon érdekes volt számomra, hogy a hitem, a saját hitem, meg az Istennel való kapcsolatom milyen szerepet játszik az idővel kapcsolatos harcaimban. Most így bemutatkozásként ennyit mondanék.
Sipos Barnabás vagyok, a debreceni Szentháromság Ortodox Egyházközség parókusa. Immár 14. éve itt Debrecenben. Vannak, akikkel már találkoztunk, meg ismerősök vagyunk. Hát érdekes kérdés, amiről ma fogunk beszélgetni. Én általában szeretem megtervezni a dolgaimat, és ha az időre gondolok, akkor van olyan hasznos idő, amit egyáltalán nem sajnálok, sőt, örülök, hogyha eltöltöm például a templomba, vagy akár templom takarítás, vagy és így tovább, amivel éppen egy pap foglalkozik, és van az időnek az a része, amit nagyon sajnálok. Idefelé éppen gondolkodtam a piros lámpánál, hogy itt Debrecenben különösen az ember a fél életét a piros lámpánál tölti. És természetesen ez adhat okot imádságra, mert az bárhol, bármikor lehet, és főleg az ilyen üres járatok azért lehetőséget adnak rá, viszont nagyon bosszant, hogy fölöslegesen megy el az az idő, ami kicsit meggyorsíthatná a hasznosabbat.
Remélem, hogy ti is fogtok kérdezni. Van itt 2 könyv, amit ki fogunk osztani a legjobb kérdezőknek, de most még én kérdezek, ha megengeditek. Azt kérdezném még tőletek, hogy szerintetek Jézus hogy viszonyult az időhöz? Be volt osztva minden perce, vagy csak úgy lézengett és várt, hogy valaki megérintse és meggyógyuljon tőle?
Én megragadom. Laci atya megörül neki. Én azt gondolom, hogy mivel Jézus egy céllal született meg, tehát hogy volt egy terve, hogy miért jött, ezért így a tervnek alárendelődött az, hogy mire fordított időt és mire nem. Tehát, hogy én abban biztos vagyok, hogy nem céltalanul nem töltötte az idejét, hanem nagyon is, én azt gondolom, hogy alárendelt mindent annak. És azt szerint valamire volt ideje, valamire nem. Például, hogy egy kicsit kapcsolódva ahhoz, amit Barnabás mondott, hogy például volt ideje, hogy akár ott hagyja a tanítványokat, az embereket, és időt töltsön Istennel. Mert hogy ez a küldetéséhez tartozott.
Biztos, hogy tudta, hogy mit akar csinálni. Viszont érték meglepetések is. Tehát ez, az is nagyon látszik az evangéliumban. Pont elment pihenni, ugye elment volna, ugye, hogy akkor na most végre hagyjanak békén, és akkor na, embertömeg ugyanott azon a helyszínen, ahova akart menni, és akkor hát át kellett írni valahogy azt a programot. És akkor elkezdett neki beszélni Isten országáról, meg ott gyógyítani, meg minden. Vagy elindult ugye meg feltámasztani egy kislányt, és akkor megérintette egy vérfolyásos asszony, és meg kellett állni. Kiérintett meg, beszélgetés, stb. Tehát, hogy már volt egy konkrét célja, és ez látszik is, de nagyon nyitott volt arra, hogy most mit akar az atya, mármint az ő mennyei atya neki mutatni, és az emberek is, hogyan jelennek meg ebben a jelen pillanatban az ő életében. Úgyhogy nekem ez tetszik Jézusban, hogy egyrészt tényleg volt ez a cél, hogy az evangélium is így írja, hogy így arcát Jeruzsálem felé fordította, és akkor így ment a keresztre. Ez volt a cél, hogy megváltsa a világot, de aztán ezek a hirtelen események azért mindig átírtak egy-két dolgot. Úgyhogy hát így nekem ez tetszik, ez a hozzáállás, hogy van cél, de nem, tehát átírható egy kicsit a program.
Természetesen egyetértünk, hogy az Úr Jézusnak biztosan volt napi rendje, terve, és hogyha már a meglepetésekről nekem eszembe jutott a gadareiak vidékén, amikor volt Jézus, az ördögöket kiűzte a sertéskondába, beleveszett a vízbe, és mit mondott a nép? Hogy távozzon el onnan. Jézus ott hagyta őket, nem is cselekedett ott más csodát. Ugye így van az evangéliumban. Valószínű nem erre készült, amikor erre a vidékre tévedt. Hogyha az új szövetség idejét nézzük, illetve az evangéliumok idejét, a gyermekéveket, amiről ugye viszonylag keveset tudunk, 3 év, amit össze tudunk foglalni, és szintén Laci atya utalt rá, a 3 esztendő az bizony nagyon meg volt tervezve, és a kezdettől, amikor elindult Jézus az ige hirdetésére, a misszióra, az valóban beteljesedett a Golgotán és az üres sírban húsvétkor. Úgyhogy mindenképpen biztos vagyok benne, hogy volt egy jó terve, ami 3 esztendő alatt kiteljesedett és hasznos volt.
Ki az, akiben fogalmazódott meg kérdés, és szívesen feltenni? A sörér és a könyvér pályára lépve, ott a mikrofon.
Az lenne a kérdésem, hogy itt már ugye említve lett Jézus, Jézus életének első szakasza, és hallottam egy olyat, hogy az evangéliumokban végül is hiányos Jézus életének egy korábbi szakasza, hogy ez alatt, az idő alatt mivel töltötte Jézus az idejét. Például járt-e Indiában?
Igen, vagy nem? Kétségtelen, hogy a kezdeti évekről keveset tudunk, viszont vannak olyan apokrif rejtett iratok, például úgynevezett gyermekség evangéliumok, amelyek valamilyen formában megpróbálják az Úr Jézusnak a gyermekéveit összefoglalni. Nem véletlenül nem kerültek be a szentírási kánonba, sem például a Jakabős evangélium, ami főként Szűz Mária életét őrizte meg számunkra, attól függetlenül, hogy a hagyomány úgy tartja, hogy ez teljesen hiteles. Erről egyébként én még nem hallottam, amit kérdeztél.
Én az indiai részről csak olyan szabadból egy fiktív regényben olvast. Nyilván protestánsként, mivel mi az apokrifokat kevésbé vesszük figyelembe, azt mondhatom, hogy egyértelműen ugye a protestáns Biblia nem beszél arról, hogy járt volna Indiában. Igen. Tött eszembe, hogy ez ugye sokszor felmerül, hogy bizonyos dolgokról miért nem beszél a Biblia. És ugye már az első válaszban is mondtuk azt, hogy Jézus életének egy célja volt, és nyilván az evangéliumok is azt mondták el, amit ezzel összefüggésben fontosnak tartottak. És így viszonylag a gyerekség az nyilván izgat minket, mert kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lehet egy gyerekként, amikor a hatalmára ráébredt, vagy hogy mindig tudta már magzatkorában is, hogy ő ki volt, mert ez nem veszett el belőle, de hogy ugye erről nem beszél a Biblia, mi fantáziánkat izgatja, de talán fel kell tenni azt a kérdést, hogy a küldetése, vagy hogy Jézus kicsoda, az mennyire tett, vagy ahhoz tesz, hogyha tudjuk róla, hogy ő milyen gyerek volt. Én csak így ennyit tennék hozzá protestánsként és biblikusként, és Barnabás visszakérte a mikrofont.
Bocsánat, mert közben eszembe jutott, ha már Indiáról van szó, nem tudjuk, hogy Jézus járt-e ott. Azt viszont tudjuk, hogy Tamás apostol igen. Szintén a Jakabős evangélium őrizte meg Szűz Mária elhunytának nagy boldogasszony ünnepének a történéseit, ami leírja, hogy akkor ugye már az apostolok szétszélettek a világba, és Tamás apostol Indiában térített. És amikor Szűz Mária a földi világból való elköltözésére készült, illetve amikor megtörtént, akkor az apostolok csodás módon bármely szegletében is voltak a földnek, ott termettek Jeruzsálembe, az Isten szülő mellett, és ugye innen az India és a kereszténység a hithirdetés Tamás apostolon keresztül, és valóban az indiai keresztények Tamás apostolt tartják első misszionáriusuknak, ahogyan például az alexandriai egyház Márk apostolt, jeruzsálemi egyház, ugye az ifjabbik Jakab apostolt, és így tovább. Tehát ennyit Indiáról és a kereszténységről. Vagy szintén a Jakabős evangéliumból egy apokrif rejtett iratból tudjuk.
Hát legyünk kategórikusak. Nem.
Végre egy korrekt válasz a paptól. Parancsolj, megy a mikrofon. Illetve a sört is kapod.
Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy igazából az idő az valahogy úgy jön létre, hogy mi elmúlunk benne. Értelmezhető az, az idő szent értelemben, tehát szentség értelemben, vagy csak profánként ránk ember? Tehát mi az emberi vonzatban értelmez? Isten szemszögéből az idő értelmezhető fogalom? Azt úgy értem, hogy Jézus megtestesült, és hogy ő itt időben létezett, de talán az emberi mi volta, és nem a szent mi volta.
Mindenképpen. Tehát az idő az embernek, azt mondják a szentatyák, hogy az üdvössége miatt adatik. Amit, hogyha átgondolunk, akkor valóban arra kell az időt fordítani, hogy az ember munkálkodjon az üdvösségén, készüljön ebben a földi világban, ami igazából egy lépcsőfok az örök életre. És ha már a Teremtés könyvének a kezdetére gondolunk, akkor eszünkbe jut, hogy az első emberpárt a paradicsomban mivel bízta meg az Isten? Gondoskodjon róla, vegye birtokába. Amikor ugye kiüzetett az ember a paradicsomból, akkor szintén egy felhívást és parancsot kapott arra, hogy igenis meg kell dolgozni mindenért, vagyis az időt hasznosan kell eltölteni. Nagybőjtben ennek a veszélyét, hogyha az ember nem hasznosan tölti az idejét, vagyis ahogy te fogalmaztál, nem az isteni hát szóhasználatba gondol az időre, akkor megvan annak a veszélye, hogy fölöslegesen töltünk el időt, ami igazából vissza nem térő, szintén ahogy fogalmaztál, és üresen kidobott, az ablakon kidobott idő. ennek a veszélyére figyelmeztet az egyházunk, például az ortodox egyház akkor, amikor nagybőjt folyamán egy különleges ima áll a szolgálatok középpontjában, amit szíriai Szent Efrém, az egyik egyházatyánk írt, több mint másfél évezreddel ezelőtt, és abban ez az ima az nagybőjt minden hétköznapján elhangzik az ortodox templomokban többször is, és az úgy kezdődik, hogy én életemnek ura és uralkodója a restség, kíváncsiság, vagy csüggedés, vagy kétségbeesés, hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add én nékem. Na most a második, illetve az első és a második szorosan összefügg az idővel. A restség is, hogyha tovább gondoljuk, most nem akarom az időt elvenni a többiektől, de hogyha gondolkodunk a restségen, milyen a rest ember, ugye szintén az idővel van összekapcsolódva, illetve a csüggedés, vagy a kétségbeesés szintén, hogyha egy kicsit jobban megvizsgáljuk közelebbről, szoros kapcsolatban áll az idővel. Azzal az idővel, amit az Isten szerint szentül kellene eltöltenünk, és néha nem sikerül.
Na de milyen az a hasznos idő, vagy a szentként eltöltött idő? Mert abban nem pihenhetünk? Vagy tehát, hogy...
Ezt Laci atya jobban fogja tudni, mert én nem vagyok szerzetes, ő viszont az. Viszont a szerzetesek úgy tanították egymást, hogy elkerüljék a restség és a kétségbeesés vagy a csüggedés szellemét, hogy azt mondták, hogy minden munkát váltson fel egy újabb munka. Ugye a pihenést azt többféleképpen értelmezhetjük. Van, aki azt mondja, hogy egy jó filmet megnéz, van, aki csak éppen alszik, vagy valami hobbit művel. A szabadidőt is viszont szintén a szerzetesek tanításán keresztül át kell hatnia akár az imádságnak, akár a lelki irodalom olvasásának, vagy a szentírás olvasásának. De ami a fő, hogy ne legyen az ember nagyon időmilliómos, mert az általában elviszi a lényeget.
Nekem két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy az Istennek azért van köze az időhöz, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a teremtés hetedik napján ő is megpihent. Tehát, hogy az ő életében is ott van az idő, mintha teljesen más dimenzióban is, mint az emberekében. Meg már az emberekkel való kapcsolata miatt is köze van az időhöz. De nekem nem is a kérdésed, hanem a felvezetésben megütötte a fülemet az, amikor mondtad, hogy jó, hogy az ember, az idő is, hogy profán. És az jutott ez eszembe, hogy gyakran elkövetjük ezt a hibát, hogy külön választjuk, hogy mintha lenne az életünk, meg van a hitünk, meg Isten, és hogy kicsit ilyen rabbiszerűen válaszolva, hogy Isten mindenütt ott van, tehát hogy az időben is, úgymond a profán időnkben is, illetve ha nincs ott a munkánkban, a szabadidőnkben, a szavainkban, az időtöltésünkben, hogy és mivel is mennyit töltük el az időnket, akkor meg sehol sincs ott. Tehát hogy szerintem ott van nagyon az időben, mert mint mindenen keresztül, az időnkön keresztül is látszik az, hogy milyen kapcsolatunk van, milyen közünk van az Istenhez. Tehát hogy én ezért mondanám azt, hogy így ez sem, meg más sem tudom úgy külön választani, hogy van a kis profán én letem, meg van, amikor úgy néha kapcsolatban vagyok az Istennel, még ez jutott ez eszembe. Nem ez volt a kérdés, bocsánat, rossz lelkész vagyok, ez megütötte a fülemet. Úgyhogy ez csak ilyen kicsi szent beszéd, bár a szent beszédet a katolikus kollégák tartják.
Így van. Hát ez nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ugye egyrészt, mert van ez az Isten, és ott nincs idő. Tehát ott se kezdet, se vég nincs, hogyha Istenről beszélünk. Ugye nekünk viszont van egy problémánk idézőjelben, hogy itt ez a Jézus Krisztus, aki viszont Isten is, és ember is. És akkor innentől kezdődik itt a nagyon izgalmas dolog, hogy akkor most Istenben megjelent ez az idő, amikor ugye testé lett az ige. Tehát ez a nagyon konkrét időpont, amikor belépett a világba, és ráadásul ugye felment a mennybe, tehát ott van emberként, tehát egy olyan létezőként, és nem is lesz ez úgymond eltüntetve az Istenből, soha, ugye, aki időhöz kapcsolódik. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon érdekes, hogy Istennek nagyon fontos lett ez az idő. És azt is olvassuk ugye a Galata levélben, hogy amikor ugye betelt az idő, akkor jött el az Isten fia. Tehát, hogy egy nagyon konkrét idő volt erre meghatározva, nem akármikor, hanem akkor kellett megszületnie, megfogannia, meghalnia. És éppen ezért, tehát itt az idő, az és akkor ez egy ilyen furcsa kijelentés, de az idő tényleg szent. Tehát, hogyha az Isten belépett az időbe emberként, akkor ezt úgy kéne kezelnünk, hogy ez a kegyelmi idő. Tehát most már nem csak így folyik, ott valami telik az idő, hanem ez itt vagy van kegyelem az én életemben, tehát vagy ez alatt az idő alatt az Isten részéről az én életemben egy kegyelem jelenik meg, vagy nem jelenik meg az a kegyelem, de akkor az nem jó. És akkor, hogy itt kicsit ilyen konkrétabb legyek, ugye, hogy akkor pihenés, vagy nem pihenés, vagy ez hogy működik, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Minden, amit az Isten nem akar a te életedben, az akár pihenés, akár nem tudom, legyen ez filmnézés, szex, vagy nem tudom, futás, sörívás, alvás, akármi. Tehát, hogyha ezt az Isten nem akarja, akkor az nem jó felhasználása az idődnek. Hogyha viszont akarja, és te nem alszol, nem szexelsz, nem iszol sört, stb., akkor az, tehát, hogy az a nem jó, de viszont az Isten akarná, tehát, hogyha azt csinálod, akkor az jó felhasználása az időnek. És ennyi az egész, tehát, hogyha úgymond megtaláljuk ezt a betelt az idő, hogy megígyam ezt a sört. Tehát, hogyha ennek most van itt az ideje, akkor most van itt az ideje, és én nekem ezt úgymond tudnom kell, hogy ez most itt idő van, hogy ennek be kell következni. Tehát ezt kell nekünk megkülönböztetni, hogy most igen vagy nem. És tényleg itt minden idő az szent. A kérdés az, hogy én bennem ez lecsapódik, ez a szentség, vagy nem. Tehát, hogy iszonyatosan fontos, hogy ezt minden pillanatot meg tudjunk élni, és hogy nincs jelentéktelen dolog, nincs jelentéktelen idő. Tehát, hogy ez hogy csak úgy elfolyjon az időnk, az hát azt úgy nem szabad. Minden egyes másodperc, század másodperc is fontos az Istennek, és ezért nekem is az kell, hogy legyen.
Mindig mondom a papoknak, hogy úgy fogalmazzanak, hogy értsétek, hogy ne ilyen szentbeszéddel beszéljenek, és akkor most látszik, hogy az idő szent, akkor ezt világi nyelvre az idő pénz fordítanánk, szerintetek, vagy nem? Itt volt egy kérdés, jöhet a mikrofon, aztán meg majd ide is, meg a sör is jár.
Köszönöm. Önök szerint Jézus Krisztus egyetértene a jelenkor idejének tendenciáival, amelyet egyebek mellett álláspontom szerint az egyik legprimitívebb, legkulturálatlanabb és legantiszociálisabb foglalkozási csoport, a bírói kar is működtet az állami önkény vonatkozásában. Tehát azért mondom ezt, mert közöttünk van most itt a közönség között egy bira. Na most a lényeg az, hogy tehát a jelenkor tébolyult állami és társadalmi idejével egyetértene önök szerint Jézus Krisztus. Köszönöm.
Mostanában nálunk megfogalmazott is sokszor az a gondolat, hogy tulajdonképpen a kereszténység az mindig is egy ellenkultúra volt. Tehát, hogy még ha Konstantin időkre megyünk vissza, és azt mondjuk, hogy akkor is tulajdonképpen az evangéliumi kereszténység az mindig is egy ellenpont volt. Úgyhogy így én is csatlakozok az előttem szólóhoz, hogy nagyon sok mindenben, ahogy régen is, tehát ne legyen illúziónk, hogy régen minden jobb volt, szeretük így gondolni rá, akkor is kritizált dolgokat Jézus, és volt, amiket aláhúzott volna az akkori kultúrában, most is így van, hogy, és tudatosan keresztényként vállalnunk kell ezt, hogy bizonyos dolgokban ellenpontok vagyunk, nem a trendet mondjuk, de azt sem tagadhatjuk meg, hogy a kultúránkban vannak olyan értékek, amiket viszont keresztényként is vallunk, és aláhúzunk, és így kell keresztényként élni a világban.
Volt itt még egy kérdés, hogyha jön a mikrofon, akkor fel is tudod tenni. És már érkezik is, meg utána megy oda. Milyen jó, hogy ilyen összet.
Nekem csak az az egy kérdésem lenne, hogy a Bibliában, amikor az Új Testamentumot olvassuk, egyetlen egy helyen van megemlítve az, hogy Jézus siet. Méghozzá Jeruzsálem fele menet, a kereszt felé menet siet egyedül a Bibliában. Sehol máshol nem találkozunk azzal, hogy bárhova is sietne, bárhova is rohanna, bárkitől is megtagadná az időt. Hogy mit gondoltok, hogy mennyire volt fontos számára ez a küldetésnek a beteljesedése, a Golgotának a kínhalála, a mi életünk megváltása?
Jó kérdés.
Én még először nem válaszoltam sosem. Hát ez volt a legfontosabb, ezért jött. És hát csak ugye, tehát itt is azért, tehát az a vége. Ugye, de a megváltásnak kihatása van az összes időre. Tehát visszafelé is, ugye? Meg előrefelé is, tehát a mi életünkre is hatása van. Tehát hogy minden felé. És éppen ezért, amit Jézus előtte csinált, tehát mielőtt keresztre feszítették, mielőtt úgymond a maga megváltás megtörtént, ugye ő már ott gyógyít, ő már ott szabadít, ő már igazából hát azt csinálja, amit a kereszten is, csak ugye még kicsit máshogy. De alapvetően a szabadító és megváltó küldetését végzi. És éppen ezért, tehát, hogy ő nem csak ott a kereszten megváltó és szabadító, és az Isten fia, aki ugye értünk adta az életét, hanem előtte is. Tehát értünk adja az életét, ugye? Az idejét, életét. És akkor itt ezt nyugodtan így érthetjük, tehát hogy ő konkrétan ott adja oda az életét, amikor ott várakozik a szamariai asszonyra a kútnál. Ugye? És akkor megy az idő, és akkor megjön az asszony. És akkor ott elbeszélgetnek, és akkor telik az idő, és el van. Vár az apostolokra, még hozzák a kaját. Tehát, hogy ez belefért. Mert ő ott nem tétlenkedett, hanem mint megváltó ott ezt az időt eltöltötte, és rászánta erre a nőre, stb. 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 Tehát, hogy neki ez volt a legfontosabb, de ez egész életét ez erre szentelte. Tehát nem csak a kereszten volt megváltó, hanem előtte is.
Ugye a kérdésed az volt, hogy fontos volt-e neki. Nekem pedig az jutott eszembe, hogy az istenségét feladta egy hosszabb időre. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha csak erre gondolunk, hogy bárki, hogy milyen nehezen a saját sokkal csekélyebb hatalmunkat, időnket, milyen nehezen adjuk föl, vagy tisztelet a kivételnek, de szerintem harcolunk ezzel mindannyian, hogy valamit odaadni abból, amik mi vagyunk valakiért, és hogy ő az istenségét adta oda. Tehát, hogy ugye a Krisztus himnoszok, és ezt magasztalják a Bibliában, és tényleg, ha belegondolunk, hogy mi szeretet kellett ehhez a lemondáshoz, hogy tényleg valaki, aki ott volt a teremtéskor, és mert ugye János prológusban ott van, hogy már kezdetben ott volt az ige, valaki, aki ott volt tényleg a világ kezdetén, és már akkor isteni hatalommal rendelkezett, vállalta azt, hogy tényleg egy tehetetlen csecsemű testében megszülessen, felnőjön, és várja azt, hogy egyébként nem ismerik előtt igazából istenként. Szóval, hogy szerintem ez... Ha felmerül ez a kérdés, hogy neki mennyire volt fontos az, hogy megváltson minket és megmentsen, akkor tulajdonképpen ez szerintem egy elég világos válasz. És mert kötözködős természetem van, rögtön gondolkoztam rajta, hogy van olyan történet, ahol Jézusnak valakire nem volt ideje, és eszembe jutott egy történet. Nem tudom, a régi protestáns fordítás szerint Kanáni asszonynak hívják, az újabb fordítás szerint szirofőníciai asszonynak, aki ugye oda megy, hogy gyógyítsa meg a lányát, és Jézus elutasítja. És az asszony csak erősködik, és azt mondja, hogy mert hogy Jézus arra hivatkozik, hogy ő nem a pogányokhoz jött, hanem Izrael fiaihoz, és akkor csak mondja, hogy de a kutyáknak is adnak a morzsákból, és csak eléri, hogy foglalkozzon vele Jézus. Igen, itt vannak teológiai összefüggések, és most ezzel nem részletezem, hogy miért, tehát hogy megvan, hogy miért van ez a történet, és mi a jelentősége szól ott is, mintha Jézusnak nem lenne ideje valakire, de mégis. Úgyhogy bocsánat, ez csak a kötözködősé nem.
Ott volt még egy kérdés. Megy a sör is, nem csak a mikrofon, reméljük.
Ja, köszönöm. Nagyon jó kérdések vannak, ugye a könyvén nagyon össze kell szednem magam, de még én visszakanyarodnék, Indiával jutott el az eszembe, hogy ugye az ember elindult valaki felfedezni Indiát, és ugye az ember mindent felfedez, és ugye nem Indiát találta, hanem mást. Jó, Kolumbuszról beszélek, meg Amerika, meg indiánok, és az a lényeg, hogy az ember ugye mindent meg akar hódítani, mindent meg akarunk ismerni, és meghódítottuk ugye akkor a vizet, utána a levegőt, utána az űrt is, és ugye az ember megtanulta ugye az időt is úgymond, ugye feltalálta az órát, és az időt is megtanulta uralni, és hogy ezzel valóban az időnek az ura lette, vagy a rabszolgája? A vagy B?
Jó, jó kérdés, így kell fel.
Egy könyvet megér.
Hát ez tényleg jó kérdés. Szerintem tovább is adom, még gondolkodom a válaszon.
Én Laci atyám mintáját követve azt mondom, hogy B, hogy szerintem a rabszolgája lett.
Hát hogy mondjam itt, hogy az Édenkertben is volt idő. Tehát, hogy ez azért ne nem csak a bukott világnak a része, és ott valahogy mégiscsak ez úgy sikerült az embernek, hogy ezt úgy jól megélje, ezt az időt. Igaz, hogy nem tudjuk, meddig tartott pontosan, ugye, tehát hogy mennyi óra, nap, hét, év, akármi, de ez biztos, hogy ott jól működött. Úgyhogy nem az idővel van a probléma, hanem velünk van a probléma. Tehát, hogy az idő akkor is létezett. Ugye ott volt a hold, ment szépen ott körbe, jelezte az időt. Ezért teremtette meg a Jóisten. Az is benne van a Teremtés könyvében, ugye? Hogy ezeknek jelezniük kellett az időt. És minden működött. Csak amikor az ember bűnbe esett, ugye akkor rontottuk ezt az egészet. Mert hogy azóta nem tudjuk jól kihasználni, vagy hát ugye nekem ez mindig olyan, úgy megragad, amikor Ádámnak mondja, hogy majd túlod a földet, és mint az állat úgy fogsz dolgozni, és csak tövis, meg bogáncs fog teremni, és semmi értelme nem lesz az egésznek. Tehát, hogy egy csomó időt rá fog szánni, iszonyat sok munka benne lesz, energia, és nem lesz semmi eredménye. És hogy ez mekkora tragédia. És hányszor érezzük ezt, hogy egy csomó energiát beleadunk valamibe, és akkor nincs eredménye. És hogy ez a mi tragédiánk, hogy ilyen világban élünk, ahol az időt nem tudjuk jól felhasználni. Mert egyszerűen szétfolyik a kezeinkből, és tönkre tettük ezt az időbeli világot. És az a baj, hogy nagyon nehéz, ugye ezt például az ilyen, most tényleg egy mezőgazdász, nem tudom, hogy ül-e itt, aki ilyennel foglalkozik, de azért ott, tehát az nagyon kellemetlen tud lenni, amikor az ember, ugye, és nem is tehet róla, tehát igazából jó, hogyha nem permetez, meg mit tudom én, ugye, akkor igen. Na de hogyha most jön egy jégvihar, vagy nem tudom, tehát hogy bármi, ami rajta kívülálló tényező, akkor nem tehet arról, hogy a munkája úgymond a semmibe ment. És éppen ezért, tehát, hogy egy kicsit úgy kell ezt szemlélni szerintem, hogy
hogy Jézus Krisztussal még a gaz növése is lehet hasznos. Tehát, hogyha én azt a munkát, amit úgymond megteszek, és becsülettel megcsinálom, és lehet, hogy semmi eredménye nem lesz fizikailag, nem lesz látható eredménye, de a lelki eredmény az, ami bennem zajlik. Az, hogy én becsülettel végzem a munkámat, hogy én amit tudok, azt megteszem, ami rajtam áll, és ez tényleg csak rajtam áll, senki másom, na ez az, ami számít. Hogy mi termett ott, vagy nem termett, vagy mi sikerül, milyen vizsga, vagy mert itt is lehetne, hogy biztos vannak itt diákok, mit én csomó tanultál, és aztán egyes kész, kivágtak a francba. Tehát, hogy és akkor mi eredménye van? Semmi nincs, oké, de ha tanultál becsületesen, akkor az mégis egy olyan idő, amit szent időként töltöttél el. Mert az Istenhez valahogy ez viszonyul. És tehát az időre az egész. Szóval, hogy tényleg az Istenben éljük meg a pillanatokat, vagy nem. És lehet, hogy nincs eredménye, látható, de a láthatatlan világban igenis ez számít.
Tehát másként közelíti meg az időt, és annak a felhasználását egy hívő és egy nem hívő ember. A hívő ember, mint mindenben próbálja Krisztust követni, és ugye Krisztusnak is volt egy terve, amit bizonyos idő alatt tett meg. A hívő ember szemszögéből azért nem mondanám, hogy is fogalmaztál?
Pénz.
Az idő pénz. Mert nagyon jól tudjuk, hogy amit magunkkal viszünk, az nem az, ami a zsebünkbe lesz, hanem ami a szívünkbe lesz. És az evangélium szintén felhívja a figyelmet akkor, amikor a gazda ember ugye azt mondja, hogy lebontom a csűreimet, mert annyi van, hogy újakat kell építeni, hogy abba halmozza fel. Hátra dőlök, keresztbe teszem a lábam, és élek. Vigadok, mert megtehetem. És akkor erre mondja ugye a példabeszéd, hogy hát bolond ember, ma még számon kérik rajtad azt az időt is, amit te a pénzbe fecséreltél, mert a lelkedet fogják számon kérni.
Most akkor A vagy B, nem tudom, de mindegy, papokat kérdeztünk. Itt volt még egy kérdés, hogyha jól láttam.
Itt beszéltünk az Isten által rendelt szent időről. Ugye a Prédikátor harmadik fejezet első vers, mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Hogyha ez az Isten által rendelt idő, akkor nekünk embereknek milyen van-e, és milyen ráhatásunk van-e erre a szent időre? Tudjuk-e sürgetni, illetve ezt bármiféle módon, bármelyik irányba eltolni?
Minden nap elmondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Szerintem ebben a formában tudjuk befolyásolni, hogy az idő is, ami ugye megy, és amit eltöltök, abban hogyan látom meg mindenben az Isten akaratát. Na, ez egy nagyon fontos dolog, és nehéz dolog egyébként, mert nem csak a jó dolgokra gondolok itt, hanem a rosszakra is, amelyek érnek bennünket. Ugye? Akár nap, mint nap, vagy bizonyos időközönként. Tehát ennek szerintem az idővel kapcsolatban nagyon nagy a súlya, hogy az idő folyamán, ami telik az életünkből, amit itt a Földön töltünk, mindenben meglássuk az Isten akaratát.
Teljesen egyetek, amit Barnabás mondott, én még azt tenném hozzá, hogy itt megint az a lényeg, hogy mi akarunk, tehát hogy magunkat Isten helyére rakjuk el, hogy mi akarjuk meghatározni, mi akarjuk eldönteni, hogy mikor, hogy mi a rendelt idő is mire, és akkor csúsznak el a dolgok. Tehát, hogy aláhúzva azt, amit Barnabás mondott, de hogy itt kimondani, hogy tulajdonképpen akkor csúszunk el, amikor mi akarunk az idő urai lenni, meg Istenek. És hogy ez egy nagyon hétköznapi egyszerű döntésekben is megjelenik. Tehát, hogy ott eldönteni, hogy tulajdonképpen mi alapján döntöm el, hogy mire, hogy használom az időt, hogy És ugye visszatérve arra a kérdésre, hogy akkor ott most szerepet játszik a hitem, vagy ott én elég okos és elég bölcs vagyok, hogy tudjam, hogy mikor, mit és hol és mennyit.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.